Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Talán észrevették, hogy némi címváltozás vagy témaváltozás történt az eredeti tervekhez képest. Először arra gondoltam, hogy Mórusz Tamás, a jeles humanista Luther kritikájáról szeretnék szólni. Írtam is erről egy angol nyelvű tanulmányt, de hát időközben az a szomorú esemény történt, hogy a Magyarországon jól ismert amerikai luteránus egyháztörténész Erich Rich 2012. december 29-én, tehát holnap után lesz egy hónapja, elhunyt Baltimore-ban. És ezért arra gondoltam, hogy ezt az előadást az ő emlékének szentelem, annál is inkább, mert az utolsó e-mailt, amit tőle kaptam november tájékán, az éppen arról az előadásról szólt, ami a Mórusz-Luther kapcsolatról szólt, tehát így gondoltam, hogy most inkább őrá szeretnék emlékezni, kicsit talán szabadabb formában bemutatni az életművét, és különösen azt a két könyvét kicsit részletesebben is ismertetni, amit talán ismernek. Azért kérdezem, hogy ki az, aki ismeri ezt a kis könyvet, ami 2000-ben jelent meg. Sajnos csak 500 példány van, ebből látható, hogy csak a kevesekhez jutott el. Magyar Luther könyvek sorozatban ez egy bevezetés a luteranizmushoz vagy című munka. Remélhetőleg ezért ez hamarabb újra meg fog jelenni. De talán többen ismerik ezt a könyvet. Igen, szeretném. Igen, jó, tehát örülök, hogy ez a könyv többek számára ismert. Az volt a reménységem, hogy ha bekobogok a Luther kiadó ajtaján, akkor Kende Péter igazgató úr azzal az örömhírrel fogad, azzal kéréssel fogad, hogy hozzak a Luther konferenciára ebből, de sajnos széttárt a karjait, hogy elfogytak a kötetek. Erdélyben van még 15 darab, tehát sajnos Magyarországon már ez a híres könyv, Isten udvari bolondja, nem kapható. Tehát, kedves testvérek, előadásom témája emlékezés Erich Rich amerikai Luther kutató munkásságára. Az elmúlt év utolsó napján, december 31-én érkezett az e-mail feleségétől, hogy nemzetközi hírű egyháztörténész Luther kutató, a magyar luteránusok jó barátja egy baltimori kórházban meghalt. 81 éves volt, és 2000 októberében még egy ünnepséget rendeztek tiszteletére a baltimori Zion nevű amerikai evangélikus gyülekezetnek a szervezésében emlékeztek az ő felszentelésének, ordinációjának 50. évfordulójára. Erre egy meglepetés kötet is megjelent, ez a cím Lutheranism, Legacy and Future, Lutheranizmus, Örökség és Jövő, tanulmányok Erich Rich felszentelésének, ordinációjának 50. évfordulójára. Nos, az előadásomban először az életrajzáról szeretnék szólni, majd pedig az egyes könyveket is bemutatni. Erich Rich Ausztriában született 1931-ben, és mint a híres könyvének a magyar előszójából megtudjuk, édesapja a soproni evangélikus teológiának volt a hallgatója, de ő Ausztriába került lelkésznek. Szülei jól tudtak magyarul, de gyermekeik előtt csak akkor beszéltek, ha nem akarták, hogy a gyermekek értsék, hogy mit mondanak. Így végül is Erich nem sajátította el a magyar nyelvet. Kisgyerekként átélte a náci megszállást, és ekkor kötelező volt számára is, hogy a Hitlerjugendhez tartozzon. Tehát ő is tagja volt a Hitlerjugendnek, és ezt az élményét örökíti meg ebben az önéletrajzi könyvében, amelynek első fele önéletrajz, ezt a címet viseli The Boy from the Burgenland, tehát a Burgenlandból származó fiú, a Hitlerjugendtől a egyetemi professzorságig. Tehát ez az életrajzi könyv, amelyben beszámol arról, hogy miután az oroszok bejöttek, cigánynak adta ki magát, 14 éves fiúként így megmenekült, sőt még egy orosz tankot vezetett Magyarországon, arra is nagyon büszke, hogy hát ilyen élményben is volt része. Nos, Édesapja hivatását követte, noha édesapja orosz fogságban elveszett, eltűnt, teológiára ment, a bécsi teológián kezdte tanulmányait, és erről is egy rendkívül izgalmas könyvet írt, ez a címe, ez egy másik önéletrajzi könyv, az a címe, hogy Professor Hoisey, I thought you were a book. Talán tudják a teológiát hallgató testvérek, vagy akik teológiát tanultak, hogy a Hoisey egy egyháztörténész, és azt jelenti a cím, hogy Hoisey professzor, azt hittem, hogy jön egy könyv. Tehát valaki így nevezte, vagy így szólította meg Hoisey professzort, amikor találkoztak vele. Most ebben az önéletrajzi könyvében leírja, hogy először Bécsben tanult teológiát, de itt többek között pszichológiát is hallgatott a híres zsidó pszichiáter Viktor Frankl-nak a tanítványa volt, aki az úgynevezett logoterápiát tanította, tehát az élet értelméről szóló munkái által vált híressé. Utána 2 évre a Zürichi Egyetemre került, itt Eduard Schweitzer, jeles újszövetséges professzor, valamint a rendszeres teológus Emil Brunnernek a tanítványa volt, de itt is azért hallgatott pszichológiát, többek között a híres Carl Jung intézetébe is járt. Utána Bázelbe került, ahol a neves újszövetség kutató Oskar Kuhlmannnak a tanítványa, de itt egyúttal Karl Barth előadásait hallgatja. 23 éves, amikor Amerikába kerül Fulbright ösztöndíjjal a Yale-i egyetemre, és itt volt egy nagyon híres egyház történész, akit Ronald Baintonnak neveztek, hívtak, és az ő hallgatója lett, és az ő vezetése alatt írta meg disszertációját Thomas Müntzerről. Erről majd később fogok szólni. Ezután ő az Amerikai Egyesült Evangélikus Egyháznak a lelkésze lett, tehát 1962-ben szentelték lelkésznek. 1961-től 1994-ig, tehát 33 éven át tanított a Gettysburgi teológián. Arról híres ez a teológia, hogy idősebb Háfenser Károly ott tanult, és sokat szokott arról mesélni, hogy fiatal korában ő ugye egy évig 48 és 49-ben a Gettysburgi teológia hallgatója volt. Erik Rich 94-ben ment nyugdíjba, és 95-től egészen haláláig Baltimore-ban élt, és ennek a bizonyos Zion nevű evangélikus gyülekezetnek volt az aktív tagja. Magyarországra nagyon sokszor ellátogatott, és örült, hogy 2 könyve megjelent, mind a kettőt Böröc Enikő fordította, a Lutheranizmus című könyvet, illetőleg az Isten udvari bolondja című könyvet is. Lelkészeknek is tartott előadást, először Gyenesdiáson, második alkalommal pedig egy lelkész akadémián Balatonszárszón. Most először a Gettysburgi Luther intézetről beszélek, aminek ő a vezetője lett, ugyanis az ő kezdeményezésére 1970-től reformáció napján, vagy annak környékén, október 30-án, vagy október 31-én egy egynapos konferenciát tartottak, tehát valami hasonlót, amit most már hanyadik alkalommal szerveztek? Tessék? 6. alkalom, igen. Na most ők is minden évben egy konferenciát rendeztek, ezeket rendszeresen kiadták, ahogy az itteni konferencia előadása is ugye többnyire megjelennek a keresztény igazságban. És nem csak az előadások, hanem az előadásokhoz való hozzászólásokat is tartalmazzák ezek a kiadványok, és az évenként megjelent kiadványokat egy csokorba fűzték, és 4 ilyen kötet jelent meg, egy kötetben 4 évnyi előadás, 5 évnyi előadás van, tehát ez éppen a 4., az utolsó kötet, rendkívül izgalmas témák, ilyenek, hogy Luther és erőszak, Luther és az Ószövetség, Luther és a liturgiai megújulás, ugye 975-ben, Luther és az emberi szabadság, Luther és a Szentírás tekintélye, és így tovább, tehát neves szakembereket hívtak meg, és minden alkalom természetesen igehirdetéssel végződött, ezek az igehirdetések is megtalálhatók ezekben a kiadványokban. Meg kell említenünk azt, hogy ő nem csak annyiban áll közel hozzánk, hogy édesapja a Soproni teológián tanult, hanem Erik Rich a Nemzetközi Ordas Alapítványnak is egyik tagja volt, és ő fordította le angol nyelvre Perai Lászlónak Ordas Lajosról szóló életrajzi könyvét, ugye nem tehetett mást ez a címe, és ez az először norvégul, majd németül, majd magyarul megjelent kötet 1993-ban angol nyelven amerikai kiadótól szintén megjelent. Nos, a gettysburgi évekre az jellemző, hogy ott az egyháztörténész professzora volt, de mint egyháztörténész együttműködött egy nagyon jeles és már akkor nagyon híres, azóta még híresebb rendszeres teológussal, Robert Jensonnal. Robert Jenson azóta már Princetonban tanít, és több helyen is munkálkodott, számos könyve megjelent, és 1976-ban adtak ki közösen egy könyvet, aminek ez a címe, hogy Lutheranizmus, egy teológiai mozgalom és a hitvallási iratok tükrében. Ez egy rendkívül népszerű könyv Amerikában, legalább 10 kiadást megért, tankönyvét használják legtöbb teológiai fakultáson. Az előszó így kezdődik: Luther ökumenikus volt és nem szektariánus, és hozzáteszi, hogy a reformáció az egyetemes egyházon belüli teológiai mozgalomnak indult. Mint írják, a hitvallási iratokat úgy kell felfogni, hogy az egyetemes egyház irányába vagy számára tett dogma javaslatok. Ezt a nézetet később a magyar származású Vajta Vilmos is képviseli, ő azt mondja, hogy a reformáció az mindig korrektívum. Tehát nem normatívum, hanem korrektívum, és úgy kell fölfogni, és mindig baj, hogyha a korrektívumot mi normatívumnak tekintjük. Tehát a reformáció valóban az egyetemes egyházon belüli reformmozgalom korrektívum kívánt lenni. Nos, ez a könyv úgy épül fel, hogy a legfontosabb kérdéseket először a rendszeres teológus elemzi, és utána az egyháztörténés. Tehát nagyon jó példája annak, hogy aki Lutherrel foglalkozik, az vagy rendszeres teológus, vagy egyháztörténész, illetőleg az az ideális, hogy tulajdonképpen mind a kettő. Tehát a lutheri teológia az egy rendszeres teológiai terület, de ugyanakkor egyúttal egyháztörténet is. Grich ugye inkább egyháztörténész volt, de úgy volt egyháztörténész, hogy mindvégig a teológus, a rendszeres teológusa hallgatott, és nem egyszerűen a nagy történelem részeként tekintette az egyháztörténetet. Ez egy mai kísértő dolog, hogy sokan úgy fogják föl, hogy hát a mi evangélikus egyháztörténetünk nem más, mint a nagy világtörténelemnek egy része. Azt hiszem, egy alapvető téves fölfogás, mert az egyháztörténet egy alapvetően teológiai tudomány, aminek megvan a szerepe és a helye a teológiában. Erik Rich számos nemzetközi bizottságban is részt vett. Vajta Vilmos javaslatára kezdték szervezni az 50-es években a nemzetközi Luther kongresszusokat, és Rich professzor kezdettől fogva egyik aktív szereplője, szervezője ezeknek a nemzetközi konferenciáknak. 1977-ben Lundban, Svédországban egy olyan konferenciát rendeztek, amelynek keretében egy disputa zajlott, és ő képviselte Luthert. Sokan azt mondják, hogy külsőleg is kicsit hasonlít Lutherhez. Böröszenikő szerette volna, ez a könyv úgy jelenik neki, hogy egymás mellett van Luther képe és Erik Rich képe, tehát hogy valamiképpen ez a hasonló külső megjelenés is hát a könyv szívlapján is érzékelhetővé váljék. És hát a katolikus teológusok is elmondták, hogy Rich bizonyult a jobb vita félnek ezen a nemzetközi fórumon. Számos komoly teológiai művet adott ki. Tudják a testvérek, hogy Luther összes művei a Weimári kiadásban, számos 60-valahány kiadásban kötetben jelentek meg. Az angol kiadásnak eddig 55 kötete van, és ebből 2 kötetet Erik Rich szerkesztett feleségével, első feleségével fordították közösen, és 39-es és 41-es kötetet az angol nyelvű amerikai Luther kiadásban. Részt vett a luteránus evangélikus párbeszédben, az amerikai evangélikus luteránus dialógusban. A katolikus felett a neves jezsuita teológus Avery Dulles képviselte, a híres politikusnak a fia, és a zsidó-keresztény párbeszédnek is aktív részese volt, később a strasburgi ökumenikus kutatóközpontnak igazgatósági tagja, és már, mint említettem, 17 éven át az Ordas Lajos Alapítvány, nemzetközi tanulmányi alapítványnak a tagja. Terai Lászlótól napokban kaptam e-mailt, és ő is nagyon elismerően szólt Erik Rich szerepéről ebben az alapítványban. Nos, ha a könyveit áttekintjük, azért is hoztam magammal, mert most, hogy elhunyt, újra átolvastam mindegyiket, majdnem mindegyiket. Közel 20 könyvnek a szerzője, ebből 7 könyv önálló monográfia, és ha a könyveket csoportosítani akarjuk, akkor az első könyveit a radikális reformációról szólnak. Mi is volt ez a radikális reformáció? A radikális reformáció elsősorban Müntzer Tamásféle rajongókra vonatkozik. Robert Bainton, a híres Yale-i professzor foglalkozott a radikális reformációval, és az ő vezetése alatt írta nála Rich a doktori disszertációját, amiből több könyv is született. Ez egyik könyvének ezt a szellemes címet adta, hogy a tévedések tragédiája. Majd utalok arra, hogy Richre a szellemesség jellemző, tehát minden írásában rendkívül szellemesen beszél, és ez a cím is egy Shakespeare drámára utal. Shakespeare-nek van egy komédiája, a tévedések komédiája, Comedy of Errors, ő ezt megváltoztatja, és The Tragedy of Errors, tehát a Müntzeri szerepet így fogja fel, hogy az a tévedéseknek a tragédiája. Itt van ez a kis füzet, amit talán nem árt ismét megmutatni, Itz és Gábornak a Christum Treiben című tanulmányát tartalmazza, és ő Walter Mostertre hivatkozva egy nagyon értékes összehasonlítást vázol, mégpedig azt mondja, hogy a lutheri teológia ugye valamiképpen középen áll, és ha vázolni akarjuk, szélén ott van egyik oldalon, jobb oldalon Róma, bal oldalon ott vannak az úgynevezett radikálisok, a rajongók, és ott vannak a zsidók, és ott vannak a humanisták. Mindegyik mozgalom az önálló saját igazságát akarja képviselni. Róma tekintélyére hivatkozik, ezt nevezik sensus propriumnak, a saját igazsága, a saját véleménye, ami számára mindennél fontosabb. A rajongók a saját élményükre helyezik a hangsúlyt. Ugye több szó esett itt az elmúlt órákban az élményről, amikor a saját benső élmény válik a mértékévé a hitnek. Ez volt jellemző Müntzer Tamásra is, aki hát az Istentől kapott egyenes kinyilatkoztatásra helyezte a hangsúlyt. Nem véletlenül a mai karizmatikusoknak az elődjét láthatjuk Müntzer Tamásban. És aztán ott vannak a zsidók, akik a betűre helyezik a hangsúlyt, a mai fundamentalistáknak az előfutárai, és ott vannak a humanisták, akik az emberi értelemre helyezik a hangsúlyt. Tehát azt mondják, hogy az emberi értelem, mondják a humanisták, a katolikus egyháza a külső szervezet, az egyházi tekintély, a rajongók azt mondják az én személyes tapasztalatom, és a humanisták pedig az emberi ész. És ezzel szemben Luther azt mondja, hogy a Szentírás önmagát magyarázó elve azt jelenti, hogy lerombolja ezeket a külső szempontokat. És a Szentírás, amikor minket megszólít, akkor Isten elé állít bennünket. Tehát ez végső soron Luther kritikája mindenféle rajongással, mindenféle úgynevezett sensus propriumot, tehát saját igazságot képviselő tanítással szemben. Ez tehát az első könyv, tehát a Müntzer Tamással kapcsolatos könyvei. Következő a luteranizmus történetéről szóló könyvek, ezt már mutattam, a Bevezetés a luteranizmusról című könyv, és ez egy sokkal vaskosabb, de magyar olvasók számára is jó lenne, ha hozzáférhetővé lenne, ugyanis nincs még egy ilyen részletes egyház történet a luteranizmus történetéről. Ez 1991-ben jelent meg, és kezdetektől egészen a 20. századig áttekinti luteranizmus történetét, tehát a reformáció korszakát, a konfessionalizmus korszakát, az ortodoxia korszakát, a pietizmus korszakát, a 19. századi liberalizmust és a 20. századi történelmet. Tehát ez egy olyan könyv, ami nagyon jó lenne, ha magyar olvasóknak is hozzáférhetővé lehetne tenni. Nos, következő csoportot egy olyan irányzat képviseli, ami a 20. században jelentkezik, és némileg párhuzamot mutat a reformáció korának hát radikális extra irányzataival. Ugye, ahogy a rajongásban Luther a reformáció eltorzulását látja, úgy Erik Ritsch a 20. századi mozgalmakat is a luteri teológia mérlegére teszi, és talán sokaknak némileg megbotránkoztató módon egyik könyv számára megbotránkoztató, hogy ennek a könyvének azt a címet adja, hogy Born Againism, tehát az újjászületősdi Perspectives on a Movement. Tehát ő azt mondja, hogy az a mozgalom, és itt elsősorban ő a 20. századi részint fundamentalista, részint karizmatikus mozgalmakat tárgyalja, amelyek az egyéni megtérést helyezik Isten igéje fölé. Tehát, amiről Dórától is hallottunk, hogy Krisztus helyett ott van az én megtérés élményem. Tehát, és ő nagyon szépen történeti szempontból veszi szemügyre, hogy mikor alakult ki a modern fundamentalizmus, mikor alakult ki a modern karizmatikus mozgalom, ezeket áttekinti és kritikusan mutatja be a luteri teológia mérlegén. Egy viszonylag újabb könyve, hasonlóan kritikus, és eznek az a címe, hogy Toxic Spirituality, tehát mérgező spiritualitás. És azt mondja, hogy bizony a kereszténységben, kereszténység kezdetétől jellemzően megjelennek a hamis tanítások, ahol Isten fölépíti a maga templomát, ott az ördög is felépíti a maga kápolnáját, és azt mondja, hogy az apokalipszis négy lovasához hasonlítható ez a négy irányzat, amit ő tárgyal. Az egyik az antiszemitizmus, amiről majd lesz még szó, a másik a fundamentalizmus, a harmadik a triumfalizmus, és a negyedik pedig a moralizmus. Tehát azt mondja, hogy mindegyik mozgalom, vagy mindegyik irányzat valamiképpen kapcsolatos a kereszténységből, de valamiképpen elcsúszik a keresztény hitről szóló tanítás, és egy sajátos ideológia keveredik ki, abból félreolvassák Krisztus tanítását, és ez mérgezi a kereszténységet. Tehát toxikus orvosoknak ugye, érdekes kategória, tehát mérgező spiritualitás, ugye az alcíme a könyvnek az, hogy négy tartós kísértése a keresztény hitnek, tehát ez egy olyan négy kísértés, ami már kezdettől fogva jelentkezett a Krisztus követő körében. A következő könyv, erről majd mindjárt szólok, azok a következő csoport a Luther teológiájáról szóló könyvek, de ezt fogom utoljára ismertetni. A lelkiségi munkája, Luther lelkiségével, spiritualitásával kapcsolatban is könyveket írt. Egyiknek ez a címe, hogy Faith and Christ in the Gospel. Luther spiritualitásával kapcsolatos írásokat válogatja össze, és ehhez kapcsolódik egy kis könyv, aminek ez a címe, hogy Handbook for Christian Life in the 21st Century, tehát kézikönyv a keresztény hit számára a 21. században, és hát ebben az ő két kedvenc metaforáját használja. Azt mondja, a kereszténységre az kell, hogy jellemző legyen, amit Krisztus mondott, hogy legyünk ravaszak, mint a kígyók, és legyünk szelídek, mint a galambok. És ő két szót gyárt. Látjuk majd, hogy sajátos nyelvművész is, mert szavakat, új szavakat hoz létre. Ezt Serpenthood-nak és Duffhood-nak nevezi. Még az e-mail címben is ez van, hogy Duffhood, tehát a galamb lelkűség, a szelídség. És azt mondja, hogy az a baj, hogy a kereszténységben a szolgalelkűség volt a jellemző, és valamiképpen eltűnt az, hogy egyszerre kell okosnak is lennünk. Tehát a kígyó ravassága, értelme. Tehát ezt nem szabad feladni, hogy különbséget tudjunk tenni igaz és hamis között. És ugyanakkor persze a szelídségre, a hitre, a szeretetre, az alázatra épp úgy szükség van. Tehát ez a két krisztusi parancs az ő teológiájában, vagy spirituális dolgokról írt könyvében alapvető szempont. Következő témákat tárgyalja ebben a könyvben. 7 ilyen témát vázol, ami fontos a 21. századi, mondjuk így ez egy katekézis tulajdonképpen. Az első a gonosz problematikája, második az igazság, harmadik a keresség, negyedik az egyház, az ötödik az urvacsora, a hatodik az imádság, és a hetedik a zene. Érdekes, hogy a zene is helyet kap a katekézisében, tehát az imádság után az utolsó szempont a zene. Egy mai embernek szóló, igazi reformátori szellemben írt katekézisről van szó. És ezek után már az önéletrajzi írásait említettem. Mielőtt még a leghíresebb könyvét szóba hozom, a Luther Isten uradi borondját, ezt a kis könyvet is bemutatom, az a címe The Wit of Martin Luther, Martin Luther humora. Hát egyik kedvenc témája volt Ricsnek Luther humorával foglalkozni. Ez a cím is, hogy Isten udvari bolondja, ugye sokak számára kicsit meghökkent, hogy a mi nagy Lutherünkről hogy beszél valaki, hogy Isten udvari bolondját. Luther önmagát nevezte Isten udvari bolondjának. Majd látjuk, hogy miért. Tehát, és észreveszi, hogy Luther végig a humort is használja exegézisében, prédikációban. Sokszor persze szarkazmus is, de ugyanakkor nagyon jól kimutatja, hogy milyen nagy szerepe van a humornak Luther írásaiban. Nos, ezek után térjünk rá erre a legfontosabb, leghíresebb könyvre, Isten udvari bolondja. Ez a könyv először 1983-ban jelent meg, ez az eredeti címe, hogy Martin God's Court Jester, Lutheran Retrospect, tehát Márton Isten udvari bolondja, Luther korunk perspektívájából. Tehát Luther Márton születésének 500. évfordulójára jelent meg, és elmondhatjuk, hogy ez a könyv több éves kutatói munka szintézise. Alapvetően egy egyháztörténeti munka, de jól illusztrálja azt, amit már mondtam korábban, hogy a jó egyháztörténet az elválaszthatatlan a teológiától. Tehát ő végig ügyel arra, hogy nehogy az egyháztörténet csupán a világi történettudománynak a szolgáló leánya legyen, hanem végig a hitvallási iratok szellemében tekinti át az egyháztörténetet, és beállítására az az ökumenikus gondolkodás jellemző, amit kollégája Robert Jensen is képvisel. A könyv több olvasói réteget szólít meg. Egyszerre szól a laikus érdeklődőknek és a tudományos szakembereknek. Igazi egyháztörténet, ami tehát teológiai alapokon nyugszik, és nagyon fontos, hogy Luther írásaiból rengeteget idéz. Tehát azért tartom én ezt fontos könyvnek, és el is mondom, hogy 1993-ban kaptam tőle személyesen, amikor meghívott a Gettysburgi teológiára, akkor éppen Virginiában voltam, és Bonhoefferről tartott egy szemináriumot, és azt kérte, hogy Ordas Lajosról szóljak. Tehát ahogy Bonhoeffer a nácikkal szemben kiállt, úgy Ordas Lajos tanúságtételéről szóljak, aki a kommunizmussal szemben vállalta a tanúságtételt. Nos, ekkor kaptam tőle ajándékba ezt a könyvet, és 93 nyarán végigolvastam, és nem csak a könyv áttekinthető és rendkívül szemléletes, jól átgondolt szerkezete fogott meg, hanem az, hogy milyen sokat idéz Luthertől. Tehát akkor alakult a Luther Szövetség 91-ben, és ez is inspirált bennünket arra, hogy Luther műveket fordítsuk, vagy Lutherről szóló műveket. Például Walter Mosternak azt a kis könyvét, amire Ipszés Gábor is hivatkozik, azt itt láttam először a bibliográfiában, a Sacra Scriptura sui ipsius interpres, tehát a Szentírás önmagát magyarázza, és akkor sikerült azt beszerezni, lefordítatni magyar nyelvre. Tehát valamiképpen ő is hozzájárult ahhoz, ez a könyv is hozzájárult ahhoz, hogy itt Magyarországon is megindulhatott a Luther kutatás, Luther életművének, munkásságának ismerete a Luther könyvek füzetek sorozat keretében is. Nos, azt mondhatjuk, hogy először is egy rendkívül kiegyensúlyozott könyvről van szó. Nagyon szép íve van a szerkesztésnek, 4 fejezet van mindegyik nagy részben, 3 nagy részből áll a könyv. Az első résznek a címe Történelmi oldalnézet, ami kronológiai alapon tekinti át Luther életét, és nagyon korrekt módon ragadja meg és dokumentálja a lutheri életút legfontosabb drámai állomásait. A második résznek az a címe, mint egy tézis felel az antitézisként fel a második rész az első része, hogy nyugtalanító hagyaték. Itt kritikusan viszonyul a lutheri örökséghez. Ugyanis, mint mondja, a lutheri örökségben számunkra azért vannak neuralgikus pontok. Sok szempontból az írás magyarázata nem követhető minden a mai tudományos történetkritikai módszerek alapján, azért sok szempontból a régi középkori írás magyarázatot követi, bár elveti az allegóriát, azért maga is sokszor allegorizál, tehát az első része az írás magyarázati munkásságát mutatja be, és bizonyos mértékig kritikusan szól erről. Bemutatja, hogy a kettős birodalom tanítását is sok szempontból félreértették. Ugye ez a Krisztus és Cézár című fejezet szól erről, és sokszor ugye luteránusokat apolitikusoknak neveztek, vagy legalábbis kvietistáknak, akik csak a nyugalomat akarják, és azt mondja, tehát ezt hangsúlyozza, hogy a kettős birodalomról tanításnak is sok félreértése van, és ezért erre is figyelembe tetszik, ezt is kritikusan kell kezelni. És aztán a legkritikusabb pont természetesen a zsidókról írt gondolatai. Ez annyira foglalkoztatta Erich Richet, hogy utolsó könyve, tehát 2012-ben megjelent könyve egészen erről a kérdésről szól, hogy Luther antiszemitizmusa, és ezt egészen frissen olvastam, tehát először magáról az antiszemitizmusról szól, utána a Luther evidencia, tehát végig tárgyalja a lutheri életművet, és ennek hatásáról szól. Tehát való igaz, amit, mint hallom, tegnap Royce professzor is említett, hogy lutheri antiszemitizmus csak maga kontextusában lehet értelmezni, tehát ugye először Luther nagyon bízott abban, hogy a zsidók megtérnek, és miután csalódott ebben, ezért vált annyira szélsőségessé, de azt azért ki kell mondanunk, hogy amit Luther a zsidók ellen írt, azt semmiképpen sem vállalhatjuk. Szóval az minden emberi, nem csak a holokauszt után, hanem egyszerűen ez teljes mértékben elutasítandó, mert ez már egy öregkorban írt írás. Robert Benton, a professzor, Bridge professzora így fogalmazott, hogy kár, hogy Luther nem 3 évvel korábban halt meg, mert ha korábban halt volna meg, akkor ezt az írást nem írta volna meg. Tehát ez a harmadik neurológikus örökség, és az utolsó pedig a pszichologizáló megközelítés. Ugye Erik Erikssonnak van egy híres könyve, Luther, mi is a pontos címe magyarul? A Fiatal Luther, ez a címe. Fiatal Luther, és ebben Luther Istennel való konfliktusát az apa komplexusra vezeti vissza, hogy az ő szigorú apjával szembesült sokszor, és ezért ebből magyarázható, hogy hát ezért vált annyira félelmetes számára, először Isten, és utána találta csak meg a kegyelmes Isten. Nos, ezek után, tehát a könyv úgy épül fel, a tézis az életmű, második rész az antitézis a neuralgikus pontok a Luther életműben, és a harmadik fejezet pedig egy szintézis, ezt a címet viseli, hogy az ökumenikus örökség. Ez egy gyönyörű fejezet, az alcímei így hangoznak, hogy tehát az első része az ökumenikus örökség, krisztocentrikus teológia, részint arról van szó, amiről két évvel ezelőtt is beszéltem, tehát Luther krisztocentrizmusa az Ószövetség értelmezésben. Van egy nagyon szép kifejezése, amit a magyar fordítás nem adott vissza, ugye így adta vissza Bőzenek, hogy a kereszt alakú egyház, Luther így fogalmaz, vagy Gricz így fogalmaz, a kruciform egyház, tehát az egyház kiábrázolja a keresztet. Tehát az igazi egyház az nem a triumfáló egyház, hanem ha Krisztus is viselte, hordozta a keresztet, akkor az őt követők is hordozzák a keresztet, mint írja Luther egyik írásában, hogy a kereszt az az egyház egyik jele, nota ecclesiae, tehát arról ismerhető fel az egyház, hogy szenved, és ez hozzátartozik a keresztény élethez. És a harmadik zárófejezete ennek a résznek a teljes élet összhangban a teremtett világgal, a munka megszentelése, és itt is ír egy külön fejezetben a szellemességről és a tanúságtételről. Nos, Erik Rich több tanulmányában, mint említettem, foglalkozott Luther humorával, de a keresztény nemzet nemességhez című könyvében nevezte önmagát Isten udvari bolondjának, Isten bohócának. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelének híres igehirdetésére utalt, ami a kereszt bolondságáról szól. Ugye így fogalmaz Pál apostol, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Tehát Luther teocentrikus világképében Isten a nagy rendező, a nagy dramaturg, aki sokszor álarcot visel. De nagyon fontos és tulajdonképpen meglepő teológia, Luther a rejtőzködő Istenről beszél, arról, hogy az Isten elrejti önmagát, sokszor még az igében is elrejti önmagát, de a teremtett világban is elrejti önmagát. Az egész történelem is larva dei, az Istennek az álarca, mondja Luther. Sőt, Luther odáig megy, hogy Isten az ördög maszkját veszi fel, és bennünket kísért. Azt gondoljuk, hogy az ördög támad bennünket, de hitre van szükség, hogy felismerjük, hogy ez nem a sátán támadása, hanem az Isten próbál meg bennünket. Tehát ez tulajdonképpen a kereszt teológiájának az alapja. Tehát ebben a nagy teológiában, a kereszt teológiában valójában a bölcsek, azok bolondok, és azok a bolondok, akik kimondják az igazságot, azok, akikre igazán a világ nem figyel. Minden emberi hibájával és bűnével együtt Luther valóban ilyen bolond volt Isten udvarában. Egy ponton tudta őt használni az Isten. És Rich könyve ezért igazán jó visszhangot váltott ki két évtizeddel ezelőtt, amikor megjelent, később több kiadásban is újra kiadták. Sokan dicsérték markáns koncepcióját, tudományos felkészültségét, olvasmányos stílusát, a táblázatokat, a kronológiát, és mindenképpen a szerzőnek, Gricsnek a témához illő finom humorát. Luthert korunk perspektívájából, tehát a 20. 21. századból tekinti, és ebből a távlatból, 500 év távlatából mutatja be számunkra a reformátor életművét. Ember közelbe hoz egy talányos szemét, aki viszont mindezért Isten közelbe hozza olvasóit. úgy egykoron, mint ma is. Hát ennyit kívántam elmondani, köszönöm szépen a figyelmet, és kérdések vannak a könyvvel, vagy a Gricsi életművel kapcsolatban, akkor beszélgethetünk erről. Tessék, köszönöm szépen a figyelmet.